A cseh határtól az Adriáig használható elektromos autó töltése egy magyar applikáció. Erről lesz szó a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Közép-Kelet-Európában már 6 országban érhető el a MOL elektromos autótöltést segítő MOL Plug-i alkalmazása. Az applikációval az e-autósok könnyebben juthatnak el a cseh határtól az Adriára, vagy akár a Fekete-tengerhez, mondta az Inforádiónak a MOL elektromobilitásért felelős vezetője. Tóth Fekete Róbertet Sipos Ildikó kérdezte.
2016-ban elkezdtünk egy nagyszabású töltőhálózat képítési programot itt a közép-kelet-európai régió 6 országában, egészen pontosan Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon, Horvátországban és Szlovéniában, és mostanra ez a hálózat létre is jött, 175 nagy teljesítményű töltőt, elektromos autótöltőt számlál ez a hálózat mostanra. Ezzel párhuzamosan pedig annak érdekében, hogy az autósok minél egyszerűbben, zökkenőmentesebben igénybe tudják venni ezt a hálózatot, azaz tudjanak tölteni rajta. Létrehoztunk egy olyan mobiltelefonos applikációt, amely segíti őket abban, hogy egyrészt látják azt, hogy ezek a töltők szabadok, elérhetőek, vagy éppen foglaltak, tudják vele tervezni az utazásaikat, el tudják és végig tudják vinni a töltési folyamatot, illetve tudnak ezen keresztül fizetni. Ami még ennek a fejlesztésnek a további jelentősége, hogy egy úgynevezett roaming szolgáltatást is létrehoztunk, ami azt segíti, hogyha például Magyarországból valaki Horvátországba kíván menni, akkor nem szükséges Horvátországban is letölteni ezt az applikációt és beregisztrálni, hanem elég, hogyha itthon ezt megteszi, indulás előtt az autós, beregisztrálja az adatait, és utána Horvátországban is ezzel az applikációval tudja a töltési folyamatot végigvinni és fizetni.
A lényeg ennek az új applikációnak az, hogy sokkal tervezhetőbbé válik az elektromos autóval az utazás?
Így van, előre meg tudja nézni az adott útvonalon, ahol az autós közlekedni kíván, hogy hol találhatóak a töltőink, azoknak milyen a kihasználtsága, és tudja azt is, hogy milyen teljesítményűek ezek a berendezések, és ez alapján ki tudja kalkulálni azt is, hogy mennyi idő alatt képes feltölteni az autóját. Magyarán rendelkezik minden olyan szükséges információval, amivel komfortosabbá tudja tenni az utazását.
Itthon egyébként mennyire kihasználtak az e-töltő állomások, milyen tapasztalatok vannak erre vonatkozóan?
Hál' Istennek dinamikusan növekszik a kihasználtság és az igény a töltőink felé. Gyakorlatilag hétről hétre nagyobb a forgalmunk, és egyre többen használják ezeket a töltőket. Most már nem csak a városokra igaz ez, az autópályákon és városon kívül egyéb helyszíneinken, ahol töltők találhatóak, ott is szintén folyamatosan növekszik az igény, és látható, hogy az autósok is most már a hosszabb útjaikat is merik tervezni elektromos autóval, és meg is teszik. A statisztikáink ezt egyértelműen visszaigazolták.
Van-e arra vonatkozóan adat, hogy itthon körülbelül hány külföldi elektromos autót töltenek, tehát hogy hányan jönnek hozzánk? Igaz, hogy most azért a koronavírus árnyékában nyilván az adatokat azért a turizmus egyelőre még nem megszokott üteme erősen befolyásolja.
Igen, ez pontosan így van. Egyelőre azért nem szignifikáns azoknak az elektromos autóknak a száma, amelyek külföldről érkeznek, de pont az ilyen roaming és intelligens megoldások révén azt gondoljuk, hogy ez is be fog indulni mostantól, és hogyha nem lesz egy újabb lockdown, gondolva itt a COVID-szituációra, pandémia szituációra, akkor én úgy gondolom, hogy egyre inkább számottevő lesz ezeknek az autóknak is a jelenléte. De tudjuk jól, hogy Magyarország közlekedés szempontjából egy tranzitország, úgyhogy abban egészen biztosak vagyunk, hogy az elektromos autós tranzit forgalom is meg fog jelenni rövidesen. Egyelőre ez még nem jelentős.
Mennyire jellemző az, hogy a magyarok e-autóval utaznak külföldre?
Egyre inkább. Egyrészt azért, mert az autók által megtehető kilométer mennyiség, azaz hatótáv is azért egyre növekszik. Ez az egyik tapasztalat. Másik, hogy minek utána a hálózatunk is egyre sűrűbb, a töltőhálózatunk, ezért az autósok is jobban mernek elindulni hosszabb távra elektromos autóval. Úgyhogy igen, látjuk, kapjuk az ügyfél visszajelzéseket, akár így Facebookon keresztül, akár még közvetlenebb formában is érdeklődnek, kérdezik, hogy hol vannak a töltőink, az applikáció működik-e, hogyan tudják használni. Szóval én úgy gondolom, hogy az érdeklődés egyre fokozottabbá válik, és ez a számok szintjén is meg fog mutatkozni mostantól. Ugye, mivel a roamingot most vezettük be, ezért természetesen még konkrét számokkal nem rendelkezünk, de vélhetően néhány hónapon belül már egészen tiszta képünk lesz.
Általában egyébként mennyivel hosszabb egy-egy utazás amiatt, hogyha valaki e-autóval megy, vagy egyáltalán hosszabb be?
Ez függ attól, hogy milyen az utazás távja, azaz egy feltöltéssel megtehető-e az a táv. Ha mondjuk nem, akkor természetesen be kell kalkulálni egy töltési időt, ami az akkumulátor töltöttségi állapotához képest nagyjából 20-30 perces időintervallumot vesz igénybe az átlag statisztikai adataink alapján, úgyhogy ennyivel mindenképpen hosszabb. Azonban nem véletlenül telepítjük ezeket a töltőket a MOL töltőállomásokra, hiszen jellemzően, és ez most is így van, a töltési szolgáltatáshoz gasztró promóciót is kínálunk, tehát kedvezményesen tudják a töltési idő alatt igénybe venni a gasztró szolgáltatásainkat az elektromos autósok, akár üdítő, akár hotdog. Igyekszünk megteremteni egy olyan környezetet a számukra, amiben kényelmesen el tudják tölteni ezt a 20-30 percet, és nem érzik úgy, hogy ez egy feleslegesen elpazarolt, kidobott időszak.
Minden e-autó töltésére alkalmasak egyébként a MOL e-töltőállomásai?
Igen, a töltőink úgynevezett multistandard töltők, azaz szakmai nyelven rendelkeznek egyrészt a CCS, ami az európai szabvány, SADEMO, illetve az AC szabványokkal, tehát mind a lassú, mind a gyors töltési formák megtalálhatóak a töltőinken, ezen csatlakozók formájában, tehát gyakorlatilag nincs ilyen autó, aki ne tudna nálunk tölteni, a Teslák is tudnak nálunk tölteni, átalakítóval ezt meg tudják oldani, tehát gyakorlatilag az autópiac valamennyi képviselője szegmense megállhat nálunk, és képes elektromosan feltölteni, majd továbbhajtani.
Hogyha már nyáról beszélünk külföldi utazásról, akkor mit lehet elmondani egy elektromos autó esetében, hogyha megpakolva utazik egy nagyobb család, akkor többet fogyaszt egy e-autó is, vagy nem mérhető fogyasztás növekedés, gyorsabban merül-e le az akkumulátor, vannak-e erre vonatkozóan tapasztalatok?
Igen, nyári időszak révén mind a hőmérsékleti viszonyok, amelyek most eléggé szélsőségesek a régióban, mind pedig a súly befolyással van a hatótávra, amit képes megtenni egy feltöltéssel az autó. Úgyhogy ha sok a csomag, ha sok az ember az autóban, és mellette a klímát használni szükséges, akkor igen, gyorsabban merül le az autó, és be kell tervezni egy megállást a töltés tekintetében.
Mennyivel gyorsabban merül az autó, vagy ez olyan sok mindentől függ, olyan sok tényezős, hogy azért
igen,
általánosságban nem lehet erre semmilyen közelebbit mondani.
Igen, nehéz erre konkrét adatot mondani, annál is inkább, mert a domborzati viszonyok, illetve a forgalmi viszonyok is befolyással vannak az akkumulátor merülésére. Forgalmi alatt például azt értem, hogy hát nyilván nem mindegy, hogy valaki autópályán megy, vagy más útvonalon halad, illetve hogy dugóban halad, vagy lendületesen tud menni. Szóval nagyon-nagyon sok tényező befolyásolja ezt, de pont ezért ezekben az autókban tudják a digitális technológia révén követni az autósok, hogy még mennyit tudnak megtenni kilométerben, és mellette pedig az applikáció segít nekik tájékozódni abban, hogy hol van a legközelebbi töltőállomás, ahol fel tudják tölteni az autójukat.
Egyébként milyen jó tanács adható egy elektromos autóval közlekedőnek, hogyha hosszabb nyaralásra megy? Mikor kezdje tervezni azt, hogy most már el kell érni egy töltőállomást, hogyha mit kell, hogy mutasson neki a műszerfal?
Hát semmi esetre sem szabad megvárni azt, hogy 20% alá csökkenjen a töltöttségi mutató. Tehát mindenképpen javasolt, hogyha előzetesen nem sikerült valami okból kifolyólag tájékozódni, hogy hol vannak az adott útvonalon a töltők. Tehát egy olyan 40% környékén azért már gondolom, hogy illik szétnézni, hogy mi van az adott földrajzi környezetben, és célba venni azt a bizonyos töltőt, nehogy valami probléma legyen.
Tóth Fekete Róbertet, a MOL elektromobilitásért felelős vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Üdvözlöm.
Üdvözlöm én is.
Megállapodtak a kitermelés növelésében az OPEC Plus csoport tagjai. Mit jelent ez, miről döntöttek a kitermelő országok?
Gyakorlatilag két fontos döntésük volt. Egyrészt megállapodtak abban, hogy augusztustól idei év decemberéig havonta 400 ezer hordóval növelik a napi termelésüket. Ez magyarul azt jelenti, hogy minden hónapban ekkora mértékű növelése lesz az OPEC kínálatnak, tehát ez összesen ugye 2 millió hordót jelent naponta. Másrészt, ami szintén nagyon fontos döntés volt, megállapodtak arról is, hogy 2022 májusától kezdve egy új kvótarendszer lép életbe, ami azt jelenti, hogy 5 tagállamnak a kvótája nő. A legnagyobb mértékben arányosan egyébként annak a bizonyos Egyesült Arab Emirátusoknak nő a kvótája, aki korábban ugye vitába keveredett a kartellel és a vezető országával, a kartellnek, az a Szaúd-Arábiával, mivel ők sérelmezték azt, hogy a korábbi megállapodásban nekik nagyon alacsony kvótát szabtak meg, és hát emiatt az ország bőven a kapacitásai alatt termel, jóval nagyobb mértékben, mint a többi OPEC tagállam. Most úgy néz ki, hogy ebben a vitás kérdésben is sikerült megállapodni, és ennek megfelelően 2022 májusától kezdve egy új kvótarendszer lesz az alapja a további megállapodásoknak.
Mennyire meglepő az OPEC Plus országok döntése?
Én azt gondolom, hogy nem meglepő. Itt tulajdonképpen már a július 1-i ülésen is számítani lehetett arra, hogy lesz megállapodás. Tulajdonképpen már ki szivárogtak azért ennek a részletei. Az volt igazából a kérdés, hogy az akkor elégedetlen Egyesült Arab Emirátusokkal miként sikerül majd később megegyezni. Én azt hiszem, hogy mindenképpen a megállapodás felé mutattak a jelek, ugyanis most az OPEC-nek olyan erős a szerepe a piacon, hogy egy nem megállapodás, vagy egy összeomló együttműködés, az nagyon nagy árat jelenthetett volna a kartel számára. Tehát itt igazából az volt csak a kérdés, hogy az elégedetlen Egyesült Arab Emirátusokat milyen módon lehet kielégíteni, milyen feltételeket lehet nekik javasolni, ami számukra elfogadható, és amelyek mellett ők is támogatják ezt a mostani megállapodást.
És úgy tűnik, hogy ez hosszan tartó, vagy legalábbis hosszabb békét hozhat a kitermelők között?
Én azt gondolom, hogy 1-2 évre legalábbis nyugvó pontot jelenthet ez. Ugye az alapvető probléma az az, hogy az Egyesült Arab Emirátusok termelési kapacitásai nőnek, jelenleg is kb. 4 millió hordó körül van az ő napi kőolajkitermelő kapacitásuk. Most az új kvóta megállapodás alapján egyébként 3,5 millió hordóba rögzítették ezt a kvótát 2022. májusától. Mivel az Egyesült Arab Emirátusok terveiben az szerepel, hogy egy 5 éven belül mintegy 5 millió hordóra növelik a napi termelési kapacitásukat, én azt gondolom, hogy 1-2 év múlva újra ez a probléma elő fog jönni, hiszen ők egyszerűen nagyobb szeletet szeretnének ugyanabból a tortából kivenni, miközben a többiek kapacitásai szerepe az nem nő. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy 1-2 éves béke, egy 1-2 éves tűzszünet állapot fog bekövetkezni. Ez a feszültség, ami kialakult így a felek között, az valószínűleg továbbra is azért fenn fog maradni a háttérben.
Milyen hatása van a világpiaci árakra a mostani döntésnek? Mert hogy ugye lehet, hogy nagyobb a kitermelés volumene, de ha olcsóban adják el, akkor tulajdonképpen bizonyos szempontból vesztenek is ezen országok.
Említettem már, hogy nagyon szerencsés az OPEC-nek a mostani helyzete, hiszen van egy nagyon gyors keresletnövekedés a világban a koronavírus járvány lecsengését követően, miközben az OPEC-en kívüli termelők, főleg az amerikai palóolajtermelők egyszerűen nem képesek vagy nem akarnak jelentős kapacitásbővítést végrehajtani. Ennek megfelelően az ő kínálatuk az nem nő, tehát ezt a piaci rést, ami kezd kialakulni, azt egyre inkább az OPEC tudja majd betölteni, és az OPEC kezében is van egy nagyon jelentős kapacitás. Mivel egyelőre nem látszik az, hogy ez a keresletnövekedés megtorpanna, ezért én azt gondolom, hogy a kőolajára valószínűleg nem fog csökkenni. A mostani döntés az arra jó tulajdonképpen az OPEC részéről, hogy ezt a növekvő keresletet ki tudja elégíteni a kartel, és ennek megfelelően ők úgy növelik a termelésüket, hogy ez a keresletváltozás be fog következni, tehát továbbra is magas árak lesznek. A jó hír viszont az az, hogy bőven lesz azért olaj a piacon, tehát mindenki ezen az áron meg fogja kapni azt a mennyiséget, amit szeretne.
Miért nőtt egyébként az elmúlt hónapokban igencsak dinamikusan a kőolaj ára? Mi áll emögött pusztán, és kizárólag az, hogy jelentősen megnőtte a kereslet?
Igen, alapvetően ez a tendencia és ez a tényező az, ami leginkább mozgatja az árakat. Főleg egyébként az Egyesült Államok, illetve Európa oldaláról látjuk azt, hogy a kereslet nagyon nagy mértékben nőtt. Ázsia, amely ugye korábban a fő hajtóereje volt ennek az egész olajár játszmának, itt a koronavírus járvány következtében az utóbbi néhány hónapokban megtorpant a növekedés. Az utóbbi hetekben egyébként a legfrissebb adatok azonban azt mutatják, hogy Ázsia is kezd visszatérni a növekedésre, például a legfrissebb indiai adatok már év per év alapon nagyobb benzinkeresletet mutatnak, mint korábban. Ezek a jelek azt mutatják, hogy tulajdonképpen Ázsiában is azért az év vége fele javulni fog a keresleti helyzet, és az ázsiai kontinens is fel fog zárkozni olajkeresletben Európa, illetve az Egyesült Államok mögé.
Hogyha azt nézzük, hogy a koronavírus járvány előtt mekkora volt a kereslet, hol tartunk most?
Hát még mindig jelentősen, körülbelül egy olyan 5 millió hordóval alatta vagyunk a napi keresletnek, viszont a becslések szerint az év végére ez a különbség olyan 1-1,5 millió hordóra fog csökkenni, míg 2022-ben a legfrissebb előrejelzések szerint az átlagkereslet a kőolajra akár is érheti azt a szintet, amit 2019-ben láttunk. Érdekes egyébként, hogy a legoptimistább forgatókönyvet az amerikai energiaügynökség tárta a piac elé. Az OPEC, aki szintén általában optimista szokott lenni, némileg elmarad ettől a várakozástól, de például az amerikai energiaügynökség szerint kb. 99,5 millió hordó per nap lehet az átlagkereslet már 2022-ben. Ugye 2019-ben kereken 100 millió hordó volt ez globális szinten, tehát tulajdonképpen a jövő évben az olajpiac visszatérhet a pandémia előtti időszakra szinte teljes mértékben.
Mit mutatnak az előrejelzések, hogyan alakulhat a világpiaci ár, akár ennek az évnek a végén, illetve a következő években?
A határidős árak alapvetően azt mutatják, hogy valamelyest alacsonyabb szintek lehetnek a következő hónapok során, de jelentős csökkenésre nem kell számítani. Nyilván ez egy nagyon sok tényezős játszma, és nagyon sok dolog befolyásolhatja. Többek között az, hogy a koronavírusnak az az új delta variánsa, ez mennyire fog bénítólag hatni a világgazdasági növekedésre, mennyi lezárást fog eredményezni. Másrészt annak még olyan tényezők is a pakliban, hogy például Irán mikor térhet vissza a piacra. Irán ugye önmagában egy olyan 1,5-2 millió hordó per napos extra kínálatot jelenthet, ha sikerül időben felfuttatni a mintegy 2000 leállított iráni olajtermelést.
És ez dollárra átszámítva, dollárban mit jelent, illetve mennyit jelent? A mostani ár körülbelül mennyi, és mekkora lehet a kilengés?
Hát jelenleg ugye a Brent típusú kőolaj, amit mi itt Európában általában figyelünk, ez ugye 71-72 dollár körül van hordonként. Én azt gondolom, hogy ez a 70-80 dollár körüli árszint, ez az, ami fennmaradhat a következő egy év során. Azt is hozzá kell tennem, hogy ez az árszint egyébként az OPEC számára is elfogadható. Ugye a legfontosabb tagállam Szaúd-Arábiának is a költségvetése körülbelül 80-85 dollárnál van egyensúlyban. Miközben ez az ár, én azt gondolom, hogy még a fogyasztók számára is elfogadható. Ennél magasabb ár valószínűleg már keresletcsökkenést okozhatna, különösen a feltörekvő piacok körében. Egy érdekes tényre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon sok ártámogatási rendszer a világban megszűnt, ami azt jelenti, hogy ha emelkedik a kőolaj ár, akkor ezek a feltörekvő országok, mondjuk India, Kína, ezek egyből érzik a magasabb olajárnak a hatását. Korábban ugye az állami költségvetések ezt tompították, ma azonban már nincs így, és hát ez a szint már a hírek szerint egy olyan szint, ez a 80 dollár, ami fölött ezeknek az országnak a kereslete is csökken. Egyszerűen képtelenek lesznek mondjuk az emberek a főzéshez szükséges olajterméket megvásárolni, hiszen számukra olyan magas lesz az ár, hogy ez már nem lesz megfizethető.
Mindeközben a földgáz világpiaci ára hogy alakul? Ott is érezhető, ott is látható egy folyamatos keresletnövekedés és egy ebből adódó folyamatos áremelkedés?
Igen, sőt, ha azt lehet mondani, hogy a földgáznál még nagyobb dráma van tulajdonképpen, mint a kőolajnál. Ha nézzük az európai földgázárakat, ezek ugye 35-37 euró per megawattórás szinten vannak jelenleg, ezek a bizonyos spot vagy egynapos árak. Ezek a szintek gyakorlatilag, amióta mondjuk európai gáztőzsde van, soha nem voltak ilyen magas szinten. És az egyéves határidős árak is egyébként, amelyek olyan 26-27 euró per megawattóra szintre emelkedtek, ezek is utoljára 2012-ben voltak ilyen magas szinten. Tehát a gázpiacon is egy masszív keresletnövekedés van, miközben a kínálat elégtelen, és ez az olajpiachoz képest is egy sokkal élesebb, meredekebb áremelkedést okozott.
Mire lehet számítani a gázpiacon a következő években, hiszen átmeneti energiahordozóként tartják számon a földgázt, és legalábbis úgy számolnak most nagyon sokan, hogy tovább és nagyobb mennyiségben marad jelen az energiatermelésben, mint a kőolaj.
Azt gondolom, hogy itt egy masszív keresletnövekedés lesz még mindig a földgáz esetében. Ugye az idei évben is az előrejelzések szerint egy olyan 3,6%-os globális keresletnövekedés lehet a földgázra, aminek egyébként a fő hajtóereje elsősorban a fejlődő piacok, azon belül is India és Kína, akik földgáz segítségével szeretnék a városaik levegő minőségét javítani. Ez az egyébként a legfontosabb hajtóerő. Illetve emellett még a szélsőséges időjárásnak is nagyon komoly keresletfelhajtó szerepe van, tehát mind a extrém hideg, mind pedig az extrém meleg növeli a földgáz iránti keresletet. Én azt hiszem egyébként, hogy mind a kőolaj, mind a földgáz, de akár az egész nyersanyag spektrum tekintetében is a következő 5 év magas árakat fog hozni. Van egyfajta ciklikus oka is ennek a növekvő kereslet mellett, mégpedig az, hogy azért a 2010-es évek alapvetően alacsony árakat hoztak a teljes nyersanyag piaci spektrumon, ennek megfelelően a beruházások elmaradtak. Ezek az elmaradt beruházások azt eredményezték, hogy most jelenleg a kínálati oldal nem megfelelő, nem tud érdemben reagálni a megnövekedett keresletre. Kell egy pár év átmenet, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak, és hogy megfelelő kínálat legyen nyersanyagokból, energiahordozókból a piacon, ami ezeket a magas árakat majd lejjebb tudják vinni egy pár év múlva.
Köszönöm, Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!